Jó estét kívánok, szeretet, üdvözlök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, ez itt a Lekvár és Jam blog esti tanulása, 8-ot ütött már az óra, hív benneteket a tóra, gyertek tanulni, várlak benneteket sok szeretettel, ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy várok itt pár másodpercet, vagy percet, amíg legalább 30-an össze nem gyűlünk, itt van Szilágyi, Tomi, ez mindig az elsők közt érkezik, Máté Lala, rég láttalak, örülök, hogy itt vagy, szeretet, üdvözöllek, Dávid, Kósa Laci barátom, az oszlopos tagja ennek a tanulókörnek, és szépen gyülekszik, úgy látom a kemény mag. Itt van Tejfel Kati, nagyon szép, nagyon örülök, hogy itt vagy. Steven, már több mint 40-en vagyunk. Radányi Zoli barátom, szeretettel üdvözöllek, több mint 40-en vagyunk. Itt van Zsüli, úgyhogy érdemes lenne elkezdeni a beszélgetést. Györfi Laci barátom, neked lógok egy telefonhívással, ezt pótolom ma este vagy holnap. Sziasztok, Elvira, Károly, és így tovább. Érkezett egy kérdés. Azt kérdezi valaki, kedves Jonathan, elképzelhető, hogy úgy történt, hogy Ádámnak és Évának nagyon sok gyermeke született, még és sok-sok időt telt el, így felesége később Káinnak, pontosan értem, és fontos az, hogy ki lett tűzve, de a szaporodás, az emberek születtek, természetesen lányok is, felvet bennem egy kérdést, a vérfertőzés. Ugye a kérdés röviden arról szól, hogy Ádámnak és Évának gyereke, talán egyszer már beszéltem erről, hogyan született Ádám és Évának gyereke, ugye a két fajta lehetséges magyarázatot mondanak a rabbik arra, hogy kitől született, vagy elnézést, Ádám és Évának tudjuk, hogy az született gyereke, hanem hogy Káinnak és Ábelnek kik lettek a feleségei, ez itt sokkal inkább a kérdés, tehát Káinnak és Ábelnek hogyan lett gyereke, Ádámnak és Évának természetesen könnyedén lehetett Káin és Ábel, Káinnak és Ábelnek hogy lehettek gyerekei, hogyha mindketten fiúk voltak, ugyebár, szeretett üdvözlök mindenkit, akkor most csatkozott Kálmán, Otilia, Gabriella, jó estét kívánok, Freundinő barátom Miskolcról. Szóval, hogy lehetett, vagy hogy születhetett Káinnak és Ábelnek gyereke a Talmud? Két magyarázatot ad, és mind a kettő egyaránt logikus. Az egyik az, hogy az anyjuktól, azaz Évától lett gyerekük. A másik pedig az, hogy Ádámnak és Évának volt lánygyermeke is, akikről nem beszél a Biblia, mert a szerepük nem érdekel ebben. Egy dolog egészen biztos, hogy a Biblia nem próbálja vék alá rejteni ezt a kérdést, ugye? Tehát ezért gondoljatok bele, hogyha a szöveg, ha a Biblia szövege nem isteni szöveg volna, hanem emberek által írt szöveg, akkor elkövetnek benne egy ilyen, akkor vajon... nem az első leglogikusabb dolog, ami az emberek eszébe jut, az az, hogy hogyan, és akkor hogyan szaporodott tovább Káin és Ábel. Tehát a Biblia biztosan isteni szöveg, és tudjuk, hogy isteni szöveg a Tóra, de biztosan isteni szöveg, mert bevállalja ezt az egyébként teljesen kézenfekvő kérdést. Egy emberek által írt szöveg valószínűleg nem vállalná be. Minden bizonnyal nem hagyna teret egy ilyen orbitális kérdésnek, egyre egyértelmű kérdésnek. Jó, tehát vagy Káin és Ábel, vagy Évától szaporodott tovább, vagy pedig volt lánytestvérük, akikről nem beszél a Tóra. Most mi a helyzet a vérfertőzéssel, mert erre vonatkozik a kérdés, mi a helyzet a vérfertőzéssel? Ugye a Tóra szigorúan tilt több nemi kapcsolatot, erről írtam egyszer egy blogbejegyzést, 22 nemi kapcsolat van, amit tilt a Tóra, és hát természetesen az embernek az anyjával vagy a lány testvérével hálni az főbenjáró bűn, úgy hívják, hogy gilui arayot, azaz paráználkodás, ezt jelenti a paráználkodás. Paráználkodás nem azt jelenti, hogy az ember mesztelenül szaladgál az utcán, az közszemérem sértés. Paráználkodás az az, hogyha valaki immorális, illegális, szexuális kapcsolatot létesít. Most a helyzet az az, hogy a Tóra adás előtt, tehát mielőtt Mózes átvette volna a Tórát Istentől a teremtés után 2248 évvel, az addig az ilyen típusú rokoni kapcsolatos házasságok nem voltak tilosak. Nem voltak tilosak, és a tiltás az csak később vonatkozik, vagy később lépett érvénybe. Ugye ilyen szituációt látunk felmerülni Jákobnál is, ugye a harmadik ősatyánál, aki Jákob ősatyánknál, akinek volt két felesége, Ráhel és Lea, vagy Lea és Ráhel. Most Lea és Ráhel testvérek voltak. A Tóra törvénye, egyébként később, ugye a Mózes harmadik könyvében olvassuk, meg negyedik könyvben olvassuk az immorális, szexuális kapcsolatokat, És ott azt olvassuk, hogy nem, az embernek nem lehet, ugye a Tóra alapvetően nem tiltja a többnejűséget, az ember nem házasodhat össze, nem vehet el egy testvérpárt. Sőt, mindegy, most nem menjünk bele, mert nagyon bonyolult, de nem vehet el testvérpárt. Na igen, de Jákobnál ugye a két ősanyánk, Ráhel és Lea, ők testvérek voltak, de erre is ugyanaz a magyarázat, mint Káinnak és Ábelnek a gyerekeire, azaz a tóraadás előtt még nem voltak érvényesek a tóraadás szabályai. Nagyon érdekes megjegyzés az, hogy a Talmud azt mondja, hogy az ősatyák, tehát a Ábrahám, Izsák és Jákob, illetve a 12 törzs, tehát a korai, ha úgy tetszik, a korai zsidók már tartották a tóra törvényeit egyfajta szorgalmi feladatként, ez még a bőven a tóraadás előtt volt, ugye? Tehát cirka, hogy is, durván 500 évvel a tóraadás előtt volt, satsz per kb., mikor Ábrahám durván 500 évvel a tóraadás előtt élt, vagy akkor született, és mégis megtartotta a törvényeket, ugye a Talmud ezt egy ilyen, először is nem kell feltétlenül szó szerint érteni, hogy pontosan minden törvényt megtartottak, minden parancsolatot, minden micvát, másodsorban valószínűleg, ugye ezek proféták is voltak egyben, Ábrahám, Izsák és Jákob proféták is voltak, de rendelkeztek profétai képességekkel, amiben lehet, hogy proféciában látták azt, hogy mik ezek a törvények, és intuitív alapon, itt ez a legfontosabb gondolat, intuitív alapon tartották meg ezeket a törvényeket. Tehát valahogy volt egy zsigeri megérzésük, hogy mik a Tóra törvényei, amiket nem tartunk meg. De hangsúlyozom, ezek mind, ha úgy tetszik, szorgalmi feladatok voltak. Kötelező érvényű, nem volt Ábrahámra, Izsákra és Jákobra a Tóra törvénye. Ezért lehet az, hogy Jákobnak egy testvérpár, a négy feleségéből kettő, az egy konkrét lány testvérpár, Ráhel és Lea, vagy Lea és Ráhel, akkor csoport szerint mondom, vagy sorrendben mondanám őket, és akkor ezért ez is ebbe a kategóriába esik, mint amilyen Káinnak és Ábelnek. Az a házassága, vagy nemi kapcsolata a saját anyjával, vagy a lánytestvérével, aminek eredményeképpen gyerekei születtek, ami a tóraadás után már nem fordulhatna elő, pontosabban hát előfordulhat, csak főbejáró bűn lenne. Az egész emberiséget meg nem származtathatjuk vérfertőző kapcsolatba, de tulajdonképpen vérfertőző kapcsolatba származik az emberiség. Ugye itt még nem okozott problémát, biztos tudjátok, hogy vannak ilyen genetikai betegségek. Jellemzően például áskenázi zsidóknál van egy pár kifejezetten áskenázi zsidó genetikai betegség, ami annak eredménye, hogy nagyon belterjesen házasodunk, ugye, hogy nagyon, ez nagyon, nagyon kicsi a genetikai merítés, amiben az európai zsidók élnek, ugye nagyon leszámítva a legújabb kort, a zsidóságba való betérés az nem volt egy kifejezetten, az elmúlt, nem tudom, 1000 évben, leszámítva az utolsó mondjuk körülbelül 100 évet, és inkább csak mondjuk 70-et, az azt megelőző 1000 évben nem volt divatos fölvenni a zsidó vallást egyáltalán. Sőt, tehát a középkorban kifejezetten halálbüntetés járt érte, hogyha egy keresztény áttért a zsidó hitre. Tehát új, friss, ha úgy tetszik, friss gének nem kerültek be ebbe a gén, hogy mondják ezt, generic pool, ebbe a gén bankba, ami az európai zsidó közösségeket jellemezte, és ezért előfordulhat, hogy megjelentek, vagy megjelennek bizonyos genetikai betegségek, genetikai torzulások, azért, mert tulajdonképpen az európai zsidók mindegyike valamiféle rokoni kapcsolatban áll egymással. Távoli rokon, de mégis rokon. Nem immorálisan rokon, tehát nem szektóra törvényt, hanem egyszerűen csak távoli rokonsági kapcsolatban áll. Ugye ezt megfejeli az, hogy az ortodox zsidók, ugye mi ortodox zsidók egymás között házasodunk jellemzően, de nagyon kevesen, arányaiban véve nagyon kevesen jönnek be az ortodox zsidók közé, és házasodnak be. Sőt, vannak egyes haszid udvarok, akik ugye csak a saját haszid udvarjukon belül házasodnak. Nem csak a Parkinson-korra gondolok, vagy a lipomára, vannak egészen konkrétan, nem is ismeritek ezeket a betegségeket, valószínűleg nem ismeritek ezeket a betegségeket. Van például olyan betegség, nem, én sem tudom mindegyiket fejből, van egy pár, az egyiket úgy hívják, az konkrétan tudom, hogy Tay-Sex. Az a neve, hogy Tay-Sex, a sex az nem úgy, ahogy, nem S-E-X, hanem T-A-Y és sex, S-A-K-S, sex. Ez volt az orvosnak a neve, vagy a két orvosnak a neve, aki felfedezte ezt a genetikai módosulást, ami egy kifejezetten áskenázi zsidó betegség egyébként, kifejezetten európai zsidó betegség, amiben, hogyha valaki ha valakinél kimutatják ezt a betegséget, akkor előfordulhat, hogy a gyereke, nem tudom, mindenféle genetikai problémával fog születni, Down-kóros lesz, Isten ments, vagy valami más hasonló súlyos csapás következhet be. Ennek megfelelően hála az elmúlt, talán az elmúlt 30-40 évben, Istennek hála és a tudománynak hála, ma már ezeket a betegségeket lehet szűrni. Vannak Izraelben is és az Egyesült Államokban is olyan genetikai laboratóriumok, ami kifejezetten az ilyen típusú betegségek, majd elmész egy átlagos genetikai vizsgálatra, akkor ezeket a betegségeket nem fogják kiszűrni, mert nem is ismerik, mert ugye Magyarországon nem is hallottak róla. De New Yorkban vagy Izraelben, ahol ez bizony sajnos gyakori jelenség, ezért az a szokás, hogy egy ortodox fiatal pár, egy mennyasszony meg egy vőlegény, mielőtt összeházasodnak, azelőtt az esetek döntő többségében ez ma már, azt hiszem, hogy talán, nem tudom, nem akarok százalékot mondani, de 90% fölött van. Steven, ha privát kérdés van, írd be ide a Facebook oldalra, van egy ilyen message, lehet nekem küldeni üzenetet, és akkor utárok a privát kérdéseket. Szóval például a T-sexre mérnek, vagy ezt vizsgálják. Tehát szoktak ilyen genetikai vizsgálatot végezni egy ifjú párnál, mielőtt összeházasodnak. És bizony, hogyha kimutatják, hogy ugye két egészséges emberről van szó, két látszólag teljesen egészséges emberről van szó, akinél, ha valaki hordozza ezt a genetikai mutációt, például a T-sex jelenséget, akkor előfordulhat, hogy nem kompatibilis, vagy ha mind a kettő hordoz, akkor nem kompatibilis, nagyon nagy eséllyel fordulhat elő, nehogy Isten, hogy beteg gyermek születik. Ez az igazság az, hogy ez egy viszmajor, egy sidúk, egy házasság, egy házasságkötés kérdésében. És felelős, én ismerek személyesen is olyan embert, aki kellően felelős ahhoz, hogy egy ilyen esetben, bármennyire is tetszik neki a lányzó, vagy tetszik neki a fiatalember, egy ilyen esetben visszamondják az eljegyzést, és nem házasodik össze ez a két ember, mert nem kockáztatják azt, hogy ne adj Isten beteg gyereket, vagy több beteg gyereket hozzanak a világra. Úgyhogy sok ilyen genetikai betegség van. De hát ez Ádámnál és Évánál még ugye nem fordult elő, ott még nem volt a beltenyészet ilyen nagymértékű. Érdekes, hogy a szefárdi zsidóknál nincs ilyesmi. Valószínűleg ott nagyobb a genetikai merítés, a szefárdi zsidóknál nem nagyon vannak ilyen kimutatható betegségek. Annak ellenére, a Frigládáról még nem beszéltem, horgászat pergetőjére, nem beszéltem a Frigládáról, és tényleg, és ma se fogok, nem baj, majd lehet, hogy holnap. Elnézést érte. Hogy valami érdekes, a szefárdi zsidóknál nincsen, pedig a szefárdi zsidóknál szintén nem volt túlságosan nagy ha úgy tetszik, vegyes házasság, a betérés. Ugye a vegyes házasság, mint olyan, az elmúlt, nem tudom, 140 évben létezik. Ugye az 1800-as évek végén, az emancipáció után fordulhatott elő egyáltalán olyan, hogy olyan zsidó, akit nem érdekelt a vallása, az összeházasodhatott egy keresztényel, egy nem zsidóval. Ez azt megelőzően a középkorban nem fordulhatott elő egyáltalán. Azt kérdezi Simon Anita, hogy az ortodox zsidóknál jellemzően még a napjainkban is az előre elrendezett házasság. Igen, neked Anita, ajánlom figyelmetbe, itt a Facebook oldalamon megosztottam ezt a YouTube videót, amit a Álomgyár kiadó meghívására beszélgettem egy tök jót Moldova Júliával, egyébként az Unortodox című film kapcsán, és akkor ott beszéltem erről a kiházasítási rendszerről, ami egyébként az én véleményem szerint egészen fantasztikusan jó dolog. Ez az én véleményem. És mondom ezt úgy, hogy aki engem ismer, az tudja, hogy én nem vagyok egy maradi, nem vagyok egy középkorú, egyáltalán nem vagyok egy maradi ember, mégis azt gondolom, tiszta szívvel és teljes őszinteséggel azt gondolom, hogy a sidúk rendszer az ilyen kiházasítás rendszer jelesül, amikor a szülők igyekeznek megtalálni a fiatalnak a jövendőbeliét. Persze a fiatal vétójoggal rendelkezik, ez nem is kérdés, tehát neki is van beleszólásod, a szülők már előre kádereszik a kandidátust, a jelentkezőt, akkor én ezt a rendszert nagyon jónak tartom. Én ezt nagyon-nagyon jónak tartom, ezt a rendszert. Ez igazság. Azért tartom nagyon jónak, elmondom röviden, miért tartom nagyon jónak. Azért tartom nagyon jónak, mert azt gondolom, hogy két ember házasságában, amikor két ember találkozik, amikor két ember egybe kell, Uh, Bach Csillának a kommentjét olvasom. Neolog rabik, nem rabik. Elnézést kérek azért. Nem kell foglalkozni, amit neolog rabik mondanak, mert nem rabik. Oké. Nos, tehát, hogyha két ember, amikor egy fiú meg egy lány találkozik, hogy akkor mi a... és akkor most polgárpukasztó dolgot fogok mondani. Amikor egy fiatal lány meg egy fiú, vagy nem fiatal, nő meg egy férfi találkozik. Ugyanakkor akkor vannak, akkor ugye az első dolog, ami megtörténik, az egy szexuális vonzalom. Ugye meglátja az ember a másikat, és van valami kémia kettejük között. Majd ezután megismerkednek, és beszélgetnek, és nagyon sokat beszélgetnek. Ha beszélgetnek, és nagyon sokat beszélgetnek, akkor elnézést, Takács Otto, az ilyen kommenteket ír már le külön nekem SMS-ben, vagy mi az ilyen messzi... ilyen messenger üzenetben, mert nem fogom tudni visszakeresni itt a kommentek között. Jó, hogyha megteszed, hogy ezeket külön message-be elküldöd, akkor ezek nagyon szívesen válaszolok már. Szóval, tehát két ember találkozik. Az első dolog, ami köztük megvan, az a szexuális vonzalom. Majd ezután, hogy elkezdenek beszélgetni, megismerkednek, és akkor megismerik a másikat. Megtudják, hogy milyen családból jött, milyen háttérrel jött, milyen társadalmi háttérrel jött, milyen kultúrából jött, milyen neveltetést kapott, mi az, ami számára fontos, mi az, ami számára nem fontos, milyen filmeket szeret, milyen könyveket szeret, és így tovább. Ugye? Szeret-e utazni, nem szeret utazni. Szeret-e dolgozni, vagy pedig lusta, és így tovább. Ugye csomó mindent meg is megtudsz a másikról, megismered a másikat. Ugye, megismered a másikat. Most, ugye egy idő után, mikor egy férfi meg egy nő együtt él, azt mondanom se kell, hogy a kettejük közt lévő szerelem, az megváltozik. Egy kicsit más lesz, mint egy kapcsolat legelején. Más hőfokon ég, más lángon ég a szerelem, amikor az ember 20 éve házas, mint amikor két napja házas. Most nem azt mondom, hogy eltűnik a szerelem, ezt nem mondom, hanem azt mondom, hogy megváltozik. És nem azt sem mondtam, hogy negatív irányba változik meg, egyszerűen csak annyit mondtam, hogy megváltozik. Jó? Oké. Most, amikor a szexuális attrakció, a szexuális vágy az szerepe vagy fontossága csökken, ugye egy kapcsolat, ugye az elején nagyon fontos még a kémia, kettő közt kémia. Tíz év után már a kémia az már kevésbé fontos, ott már más dolgok kerülnek előtérbe. És ezek a más dolgok, amikor előtérbe kerülnek, például az, hogy milyen ízlése van, miket szeret, mi az érdeklődése, milyen társadalmi háttérből jött, milyen szociális háttérből jött, milyen intelligens, viccese, okose, szellemese, mit tudom én, az összes mindenféle dolog, attól függ, hogy ki mit keres a másikban, hogy ezek a dolgok előtérbe kerülnek, és nagyobb hangsúlyt kapnak, mint egy kapcsolat elején. Mert a kapcsolat elején mindent elvisz a szexuális vágy, a kémia. Most, a kiházasítási rendszer, tehát amikor a szülők előre megnézik, hogy ki lehet a potenciális mennyasszonya mondjuk a fiúknak, vagy ki lehet a potenciális vőlegény a lányuknak, akkor tulajdonképpen azt csinálják, hogy az összes ilyen szempontot, mint a szociális háttér, a kulturális háttér, az, hogy mi az érdeklődési kör, és a többi, az összes ilyen szempontot, ezeket a szülők már előre leegyeztetik, vagy lecsekkolják, hogy tényleg hozzávaló-e vagy sem, és az egyedüli dolog, ami marad, amikor majd a két fiatal találkozik, az, hogy azt megnézzük, hogy van-e szexuális vonzalom, vagy nincs-e szexuális vonzalom. Van-e kémia, vagy nincsen kémia. És ha van kémia, akkor mivel a szülők már megnézték a gyerekek hátterét, ezért jó eséllyel, ha megvan a kémia, akkor jó eséllyel a többi dolog is passzolni fog. Értitek? Ezért azt gondolom, hogy ez a rendszer ez nagyon jó. És nem szabad, ne gondoljátok, hogy a fiatalnak nem találkozik a lányjal előtte a fiú, vagy a fiú, vagy a lány a fiúval, vagy hogy neki nincs beleszólás. Ez cseppet sem így van. A szülők letesznek elé a fiúk elé, vagy a lányuk elé letesznek egy lehetőséget. Itt van ez a lány, mi már lecsekkoltuk, szerintünk jó, találkozz vele, nézd meg, hogy megvan-e a kémia, vagy sem. És ha nincs, akkor keresünk egy másikat. Szóval a dolog ez döntő többségben így működik. És én azt gondolom, hogy tudjátok, mit gondolok? Lehetek nagyon őszinte? Azt gondolom, hogy a mai világ, a 21. századi világ kezd visszatérni ez a rendszerhez. Tudom, hogy egy kicsit meghökkentőt mondok, de azt gondolom, hogy kezd a világ visszatérni ez a rendszerhez. Ha belegondoltok például a Tinder, meg ezek a társkereső oldalak, ezek tulajdonképpen így működnek. Tulajdonképpen ezt a logikát követik. Ugyanis mi történik? Most persze feltételezzük azt, mert máskülönben nincs értelme, feltételezzük azt, hogy amikor a Tinderen vagy bármilyen más társkereső oldalon te kitöltöd az adatlapodat, akkor csak akkor, persze minden, amit mondok, az csak akkor érvényes, hogyha őszintén töltöd ki. De mondjuk tegyük fel őszintén, ha mindenki őszintén tölti ki az adatlapját, és akkor én párt keresek, fölmegyek a Tinderen, én párt keresek, akkor én fogok látni egy fényképet, az fog mutatni nekem rólam, az fog mutatni a lányról valamit, de elolvasom az adatlapját, és megnézem, hogy érdekel engem ez az ember. Nem mint nő, nem mint szexuális tárgy, vagy mint, ugye, hogyha nő vagyok, akkor a férfi, vagy mint szexuális tárgy, hanem mint ember érdekel engem. Mit szeret, milyen ízlése van, szerete olvasni, milyen könyveket szeret, milyen zenét szeret, milyen filmeket szeret, szerete utazni, milyen munkája van, vagy milyen munkát ambicionál, milyen ambíciói vannak, vagy milyen ambíciói nincsenek, szerete sportolni, nem szeret sportolni, csomó dolgot lecsekkolok, ugye? És utána mi történik? Ráírunk, egymásra találkozunk, és hogyha megvan a kémia, akkor minden passzol, mert a fontos dolgok, azok le vannak ellenőrizve előre. Még egyszer, ez csak akkor igaz, hogyha mindenki őszintén tölti ki az adatlapját. De azt kell látni, hogy a világ úgy tűnik, hogy megint e felé halad. Megint a tinderes társkeresések felé halad. Vagy tinderes, vagy más ilyen típusú online társkeresési. És én most nem a szexpartneri dolgokról beszélek, az egy teljesen más műfaj. Én most az olyan társkeresésről beszélek, ahol tényleg társat, vagy pártkereső. Párkereső oldala. Tényleg pártkeres, tényleg társat keres, akkor ez a dolog így működik. És ha belegondoltok, az ortodox zsidók féle kiházasítási rendszer, vagy siduk rendszer, az pont így működik. Csak nem digitális. A szülők megnézik, a szülők lecsekkolják azokat a... Mert az igazság az is, hogyha valaki, ha vannak köztületek, akik párkapcsolatban, vagy házasságban élnek netán már pár éve, akkor tudják azt, hogy ezek a dolgok, hogy milyen érdeklődése van, milyen zenét szeret, milyen ambíciói vannak, milyen munkája van, és a többi, ezek a dolgok, tehát minden dolog, ami nem szexuális, az előtérbe kerül néhány év után. Mert az elején még a szex az nagyon fontos, és a kémia, és az nagyon fontos, de egy idő után az háttérbe szorul, nem tűnik el feltétlenül, Isten ments, szerencsés esetben nem tűnik el, de háttérbe szorul, és előtérbe kerülnek ezek a másik dolgok. Most ezek a másik dolgokat, ezeket tök jól előre meg lehet nézni, hogy ebből ne legyen később aztán probléma. Én nekem ez a véleményem erről, és azt gondolom, hogy az a tény még egyszer, hogy a világ megint e felé halad, csak nem meri beismerni, az azt gondolom, hogy azt mutatja, hogy a munkahelyen, konditeremben, diszkóban, bárban, kávézóban, cukrászdában, kocsmában való ismerkedés, ez nem az igazi. Mert ott meglátom a másikat, megvan egy szexuális vonzalom, ha megvan egy szexuális vonzalom, akkor utána kezdem el megismerni a másikat. A társkereső rendszer, illetve a siduk rendszer, az ortodox zsidókféle siduk rendszer, ez fordítva működik. Először megismerem a másikat, és aztán nézem meg a másikat. És csak azt nézem meg, akit érdemes megnézni. Oké. Nézzük ezt szeretni fogjátok. Nézzük a ötödik fej, vagy a, igen, az ötödik fejezet tizedik misnájánál tartunk. Ötödik fejezet tizedik misnája. Most megint már lecsúsztunk ugye a négyes számrendszerbe ebben a fejezetben. Kezdtük a tízes számoknál, aztán a hetes számoknál, ugye mi az, ami tíz dolog, aztán mi az, ami hét dolog, és a hét dolognál ugye különböző büntetések, amik jöttek a világra. És aztán eljutottunk a kilencedik után már, a kilencedik misnában már a négy dolog volt, és a tizedik misnában már még mindig négy dolog van. Oké. Azt kérdezi Aliz, hogy jó estét, rabbi, siduk rendszer szerint házasodtak maguk a kedves feleségével. Nagyon sajt, hogy ezt kérdezed. Nem azt mondom, hogy mondjam, kvázi, majdnem. Ugyanis én a feleségemet 19 éves korom óta ismerjük. Egy gimnáziumba jártunk, úgyhogy nem volt szükség nagyon közvetítésre, mert ismertük egymást. Ilyen szerencsés vagyok. Oké. Azt mondja a tizedik misna, négyféle embertípus van, négyféle embert tudunk megkülönböztetni a viselkedése alapján. Szeretni fogjátok. Árba midot ladam. Árba... Igen. elvesztettem a héber szöveget. Oké. Igen. Árba midot bádám. Négy fajta ember van. Ha Omer, az egyik fajta ember az olyan, az, aki azt mondja, se li, se lach, ve se lach, se li. A tied, az enyém az a tied, és a tied, az enyém. Minden, ami a tied, nézzük, négy fel ember típus azt mondja. Aki azt mondja, hogy a tied, ami a tied, az a tied. Elnézést, nem, bocsánat. Visszamegyünk még egyszer. Árba midot bádám. Ha Omer, se li, se lach, az enyém az a tied, ve se lach, se li, és a tied az az enyém. Ugye ez egy ostoba ember, aki azt mondja, hogy minden, ami a tied, az az enyém. És minden, ami az enyém, az a tied, ez ám harec, ez egy ostoba. Ostoba ember. Aztán, van olyan, aki azt mondja, se li, ve se lach, se lach, az enyém az enyém, ami az enyém az az enyém, ami a tied az a tied, ez milyen ember? Zumidat beinonit. Ez egy átlagos ember. Jó, tehát még egyszer. Négy fajta embertípus van. Az egyik, aki azt mondja, minden, ami a tied, az az enyém, és minden, ami az enyém, az a tied. Ez egy hülye, ez ostoba. Ez egész biztos, ugye? A második fajta embertípus az, aki azt mondja, hogy ami a tied, az a tied, és ami az enyém, az az enyém. Ugye ez logikusnak hangzik, ez az átlagos ember, azt mondja Misna, ez az átlagos ember, midat beinonit, ez az átlagos ember. Az emberek többség ilyen. Minden, ami a tied, az a tied. Mindenki foglalkozzon, törődjék a maga dolgával. A tied, az enyém, az enyém. Ugye ez egy átlagos embertípus. Vies somrim zomidat szodom. Mások azt mondják, vannak, akik azt mondják, hogy ez a szodomita, ez a Szodoma városának a viselkedés mondja. Ezt majd mindjárt megmagyarázom, hogy miért. Mármint az, aki azt mondja, hogy ami a tied, az a tied, ami az enyém, az az enyém. Ez egy szodomita viselkedés. Mindjárt megnézzük, hogy miért szodomita viselkedés, de egyelőre maradjunk annyiban, mert ez egy jesomri, mert csak van, aki mondja, hogy szodomita viselkedés, de azt általánosabban azt mondják, hogy aki azt mondja, hogy a tied, az enyém, az az átlagos ember. Se li se lach, ve se lach se lach, ami az enyém, az a tied, és ami a tied, az a tied, zuhaszid, ez egy jámbor ember. A jámbor ember olyan, aki azt mondja, ami az enyém, az a tied, ami a tied, az is a tied. Minden a tied. Ez egy jámbor ember, ez egy mindenről lemondani képes ember. És a negyedik fajta, aki azt mondja, természetesen ugye az utolsó variáció, se lach se li, ve se li se li. Ami a tied, az az enyém, és ami az enyém, az is az enyém. Ugye ez pedig a gonosz, zúrásá, ez a gonosz ember. Nos, tehát nézzük akkor, mit beszéltünk. Négy fajta embertípus van. Az egyik, aki azt mondja, hogy ami a tied, az az enyém, és ami az enyém, az a tied. Ez az ostoba. Van, aki azt mondja, hogy az enyém, és ami a tied, az a tied. Ez az átlagos ember. Van, aki azt mondja, hogy ami az enyém, az a tied, és ami a tied, az is a tied. Ez egy jámbor ember. És aki azt mondja, hogy a tied az az enyém, és az enyém is az enyém, az pedig egy gonosz ember. Oké. Okay. Most pedig nézzük, hogy még egy, mert ez elég logikusan hangzik. Ugye négy fajta ilyen ember van most. Mondani sem szükséges azt, hogy az ember igyekezzék törekedni, elérni a jámbor szintjét. Aki azt mondja, hogy ami a tied, az a tied, és ami az enyém, az is a tied. Ez nem azt jelenti, hogy az ember köteles lemondani mindenről, és lemondani mindenéről. Ez azt jelenti, hogy a lehetőséget meg kell adja arra. Ez nem azt jelenti, hogy valaki jámbor, és az, amit a Misna mond, hogy valaki, hogy minden, ami a tied, az a tied, és ami az enyém, az is a tied, akkor írassam valaki másnak a nevére, odaadom neked a lakásomat, az kocsimat, az órámat, a számítógép, minden értékemet, a bankszámlámat, minden értékemet odaadom neked. Ez nem ezt jelenti. Nem ettől jámbor az ember. Hanem attól jámbor az ember, hogy a lehetőséget fenntartja arra, hogy minden, ami az övé, az a közösség, az a társadalomé legyen. Mert ő maga a társadalom tulajdona. Nem arról van szó, hogy át kell iratnod a lakásodat, hanem arról van szó, hogy a lakásodat olyan célra kell használnod, ami a társadalmat is segíti. Ha olyan célra használod a lakásodat, ha olyan célra használod a kocsidat, ha olyan célra használod a vagyonodat, ami tágabb értelemben segíti a társadalmat, segíti a közösséget, akkor az abban a pillanatban az autó, az egy, az egy szent feladatot teljesít. Az a lakás egy szent feladatot teljesít, és az a vagyon egy szent feladatot teljesít. Mondok egy példát. Van neked egy autó, és üres idődben önkénteskedsz, és ebédet szállítasz ki időseknek. Pusztán önkéntes alapon. Akkor az az autó, az a tied ugyan, de az autó nem csak a tied, az az autó az a közösségé is egyben. Az azoké az embereké, aki azoké az embereké is, akit segítesz. Van egy ilyen nagyon szép zsidó szokás, talán ide tartozik, van egy ilyen nagyon szép zsidó szokás, hogyha valaki elutazik, ha az egyik ismerősöd, vagy az egyik barátod elutazik valahova, akkor szoktunk adni neki egy valamennyi pénzt, tudom én, 1000 forintot, vagy egy dollárt, tök egy eurót, tök mindegy. Ha valaki valamilyen szereted elutazik külföldre, adjál neki oda egy kis pénzt, tök mindegy mennyit, azzal a céllal, hogy azt tegye be egy adományperselybe, amikor odaér, és adunk neki egy másik pénzt arra, hogy azt meg majd tegye be egy adományperselybe itt, amikor majd visszatér. Érted? Adsz neki 2 eurót, 2 1 eurós érmét, hogy amikor elmegy, nem tudom, Angliába, akkor ott azt tegye be egy adományperselybe, valamilyen jótékony célra, és a másikat, amikor majd visszaér, akkor meg majd itt tegye be egy adományperselybe. Ugyanis egyébként úgy hívják ezt a szokást, hogy Shliach Mitzvah, azaz egy parancsolat, egy micva küldöttje, ugye, mert ennek az az értelme, ebben az a logika, hogy azzal az emberrel nem fog történni semmi baj, aki valamilyen micva, valamilyen parancsolat, valamilyen jó cselekedet érdekében jár el. Márpedig, ha te elutazol Angliába, többek közt azért, hogy ezt az 1 eurós pénzt beted, az majd ott egy persejbe, egy zsinagógába, vagy egy árvaházba, vagy bármilyen más non-profit célra, akkor veled nem történhet semmi, mert te most éppen egy micva feladatot teljesítesz. Most éppen egy micva feladatot teljesítesz. És ugyanúgy, a másik 1 eurós érmét, amit majd vagy visszahozol, akkor a teremtőnek vigyáznia kell rád, és vissza kell hozni a téged épségben, hogy teljesíteni tud azt a kötelességet, hogy ezt a pénzt adományba adja. Ez nagyon szép dolog. És ugyanez vonatkozik, vagy ugyanez a gondolat érhető tetten ebben a misnában is, amikor azt mondja, hogy a jámbor ember az olyan, aki azt mondja, hogy ami a tied, az a tied, és ami az enyém, az is a tied. Mert ami a tied, az a tied, azzal te rendelkezel. De ami az enyém, azzal is te rendelkezel. Azt én alávetem a te akaratodnak, alávetem a te szükségednek. Az én autóm, az persze elvisz engem A-ból B-be, meg elvisz engem dolgozni, meg elvisz engem nyaralni, de többek között ebédet is szállítok ki az idős embereknek, ahogy az előbb mondta. És akkor abban a pillanatban az autó az már nem csak az én autóm, abban a pillanatban az autó az a közösség autója is, és abban a pillanatban az autó már valami jó célt is szolgál. Mármint még valami magasztosabb célt is szolgál annál, hogy téged elvisz A-ból B-be. Remélem, hogy értelmesen tudtam kifejezni magam, nem vagyok benne biztos, de remélem. És ha ezt a koncepciót megértjük, akkor megérthetjük azt is, hogy miért mondják egyesek azt, hogy amikor azt mondja a misna, hogy a második fajta embertípus, ez egy olyan ember, aki azt mondja, hogy ami a tied, az a tied, ami az enyém, az az enyém, ami látszólag egy logikus élni és élni hagyni elv alapján működő vállalás, ami a tied, az a tied, ami az enyém, ugye? Látszólag logikusnak hangzik, és azt is mondja Misna, hogy ez a Midá Bénonit, ez az átlagos ember, ilyen az átlagos ember, de azt is mondja, hogy ilyen somrin vannak, akik azt mondják, hogy ez egy szodomita, ez a szodomai, az a Szodoma és Gomora volt a két gonosz város, ami elpusztult Ábrahám idejében a mindenféle immorális dolgok miatt, ez egy szodomita jelenség. Amikor mindenki azt mondja, amikor azt mondják az emberek, hogy a tied, ami a tied, az enyém, az az enyém. Mondok, bedobok egy szót, ami által érthető lesz a dolog. Probléma. Gond, teher. Ami a te problémád, az a te problémád, az én problémám, meg az én problémám. Ez már nem egy átlagos viselkedés, ez már egy szodomita viselkedés. Ez már nem egy átlagos ember viselkedése. Ez már egy olyan ember viselkedése, aki jó úton halad afelé, ez a jó szó, jó úton halad afelé, hogy teljesen közömbös legyen, vagy teljes közönyt mutasson mások problémája, mások terhe, mások gondja iránt. Mindenki, let everyone mind their own business. Mindenki foglalkozzon a saját dolgával. Mindenki foglalkozzon a saját dolgával? Ez olyan jó dolog? Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy olyan jó dolog. Mindenki foglalkozom a saját gondjával? És hol van a társadalmi felelősségvállalás? Hol van az embertársi felelősségvállalás? Hol van az embertársi szeretet? Hol van az, hogy a te problémád, tartsd meg magadnak a problémádat, old meg, nagy fiú vagy, az a te gondod. A tied az a tied, ami a tied az a tied. Én majd megoldom az én problémám, a te aggódj a te problémád miatt. Ez cseppet sem, logikusnak logikus, de cseppet sem helyes. Cseppet sem helyes. Ami a helyes az, hogy a te problémád az én problémám is. És az én problémám az én problémám. Azért a közöny, köszönöm Simon Anita, hogy beírtad ezt, a közöny a szeretet ellentetje. Talán ezt is mondtam már korábban. Ez egy saját gondolat. A saját gondolatom a következő. Az még nem saját gondolat, hogy a szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte. Ez közismert. Ezt mindenki tudja, hogy nem a gyűlölet a szeretet ellentéte. Mert a gyűlölet az egy érzés. És a gyűlölet az lehet, hogy egy negatív érzés, de akkor is egy érzés. Ha valakit gyűlölsz, ha valakit szívből gyűlölsz, utálsz, akkor érzelmeket táplálsz iránta. A szerelem is egy érzés, a szeretet is egy érzés, és a gyűlölet, az utálat is egy érzés. Mind a kettő érzés. A szeretet ellentetje az a közöny, amikor nem érzel semmit. Amikor teljesen közömbös vagy a másik iránt. Ez a szeretet ellentetje. Ez a sokkal veszélyesebb, mint a gyűlölet. Mert a gyűlölet az azt mutatja, hogy még lelkileg érintett vagy a másikkal kapcsolatban. Azt a példát szoktam mondani, hogy a szeretet és a gyűlöletet úgy kell elképzelni, nem úgy, mint egy koordináta tengelyen a két végpontot, még egyszer, mert hogy nem a gyűlölet a szeretet ellentetje. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint két végpontot, hanem úgy kell elképzelni, mint egy óra lapján, egy órának a számlapját, ahol a 11 óra 59 az a gyűlölet, és a 12 óra az a szeretet, mondjuk. Ha így mész, akkor ez a két legtávolabbi érzés egymástól. A szeretet és a gyűlölet. Ha így mész a körben az óralapon, és a 11 óra 59 és a 12 az egyik a szeretet, a másik a gyűlölet, ha így mész, akkor nagyon távol van egymástól, viszont ha így mész, akkor ott vannak rögtön egymás mellett. Ezért lehet az, hogyha megfigyelitek, hogy a házastársak miután elválnak, vagy mikor elválnak, vagy mikor megutálják egymást, akkor olyan mérhetetlen gyűlölettel tudnak a másik iránt viseltetni, hogy az egészen elképesztő. És ez csak azért lehet, mert korábban szerették a másikat. Mert érzelmek működnek, mert érzelmek involválnak, mert még vannak érzelmek. És amikor vannak érzelmek, akkor képes az ember vehemenciával gyűlölni, vagy vehemensen szeretni. Akkor tudod, hogy elengedted a másikat, hogyha közönyös vagy. Ha teljesen közömbös vagy a másik iránt. Ami nem egy jó érzés. A közöny nem egy jó érzés. Annál, és ha megmerem kockáztatni, hogy annál még a gyűlölet is jobb. Csak a házastársat tudnak egymásból, csak azok az emberek tudnak egymásból kiváltani vehemens gyűlöletet, akik korábban szerették egymást. Aki teljesen érintetlenül tudja otthagyni a másikat, vagy teljesen hidegen hagyja, hogy a másikkal mi van, akkor azok sose szerették egymást. Tehát a szeretet és a gyűlölet, az mintha óra számlapján lenne. Ha így mész, akkor egymástól legtávolabb van, ha így mész viszont, akkor ott van rögtön egymás mellett. Mint a 12 óra és a 12.01. A két mutató. Kis mutató a szeretet, nagy mutató a gyűlölet. És 12.01-en áll az óra. Ott vannak gyakorlatilag egymás mellett. De ha így mész, akkor nagyon messze vannak egymástól. Ugye messzi az út a szeretettől a gyűlöletig, de valójában rendkívül gyors. Hosszúnak tűnik mondjuk egy megromlott barátság. Egy megromlott barátság, amikor két barát valamiért összeveszik. Mert még egyszer, ha eltávolodik egymástól, ott még működhetnek érzelmek. De az is lehet, hogy kihűl annyira, hogy már semmilyen érzelem nincsen, és akkor belép a közöny, a nihil, az apátia. A nihil, az apátia, az érdektelenség. De a úgy minden bizonnyal ezért van az, hogy hogy azok tudják a leginkább gyűlölni egymást, akik valaha szerették egymást. És ezért mondják azok a misnában, hogy egy olyan ember, aki azt mondja, hogy ami a tied, az a tied, és ami az enyém, az egy szodomai jelenség. Ugyanis az azt jelenti, hogy az emberek csak saját magukkal törődnek. Senki mással nem törődnek. Senki mással nem törődnek, csak magukkal. Egy jámbor ember pedig azt mondja, ami a tied, az a tied, és ami enyém, az is a tied. Én a tied vagyok. Az én fülem azért van, hogy a te gondjaidat meghallgassa. Az én tudásom azért van, hogy a te problémáidon segítsen. Az én vállam azért van, hogy kisírhassd magad rajta. Hogy támaszkodhassál rá. Azért van a vállam, ez a vállamnak a szerepe, ez a vállamnak a funkciója. By the way, egyébként happens to be, hogy tartja a karomat is. Azon lógnak a karjaim. De az én vágyam, vállam az alapvetően azért van, hogy a te terhedet cipelje. Ez egy jámbor ember. Ilyen a jámbor ember magatartása. A gonosz ember magatartása az, aki azt mondja, hogy ami a tied, az is az enyém, és ami az enyém, az is az enyém. De van a gonosznál talán egy még rosszabb ember, a közönyös ember, aki azt mondja, hogy az én gondom, a te gondod meg az én gondom. És hogyha egy pozitív felütéssel legyen vége ennek a mai beszélgetésnek, ez önmagad számára sem jó. Az a jó, hogyha egy olyan társadalomban élsz, egy olyan családban élsz, kezdjük először a családtól, egy olyan családban élsz, egy olyan közösségben élsz, és olyan társadalomban élsz, ahol nem vagy te se egyedül a te problémáiddal. Senki nincs egyedül a problémáival. Ez nem azt jelenti, hogy a problémáidat rá kell tukmálni másokra. Igyekezzél magadnak megoldani a problémáidat. Nem is kérdés. Ha nincs annál, és adjon a Teremtő mindannyiunknak erőt és bölcsességet és kitartást ahhoz, hogy meg tudjuk oldani a saját problémáinkat. És adjon meg hozzá az erőforrásokat is. De ne érezzük úgy, de egy olyan társadalomban élni, egy olyan családban élni, egy olyan közösségben élni, ahol az ember úgy érzi, hogy a problémáival csak magára számíthat, az rendkívül magányos, és rendkívül elkeserítő, és ezért írja a misnák ez egyes véleménye, hogy ez egy szodomai viselkedés. Holnap beszélünk arról, hogy mik történtek Szodomában, csak érdekességképpen elmondom. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien velem tartottatok. Holnap este 8-kor, mi van ma? Kedv van ma, ugye? Holnap este 8-kor találkozunk, holnap lesz blogbejegyzés, és Isten adja, hogy legyen rá időm, ma nem volt rá egyáltalán. Nem volt rá? Nem, tegnap írtam. Igen, tegnap írtam. Ma nem volt rá időm, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ha bárkinek bármi kérdés van, külön írjátok meg, ne ide a chat folyamban, mert nem fogom tudni meglátni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!